Ma este is, mielőtt neki kezdenénk a tanulásnak, szeretnénk megemlékezni a Gázában folyó harcokra, katonáinkról, sebesülteinkről, a túszokról, akiknek a mielőbbi szabadulásáért imádkozunk, és akiknek a érdemére szenteljük ezt a mai Tóra tanulást is. Kedves barátaim, továbbra is az ökröknél és a gödröknél tartunk. És gyorsan menjünk vissza a Misnához, ami az 52-es lap elején volt. A Misna azt mondta, hogy Nafele Szojhaj, Sajve Kejleben is tábru. Hogyha a gödörbe beleesett egy ökör, és az ökrön pedig különböző eszközök. Ha az ökör megsérült, akkor az ökör sérüléseiért kell kártérítést fizetni. Az eszközökben esett kárért viszont nem. A Misna ezt elmondja mind az ökör, mind a szamár kapcsán, és ez az egész, ahogy majd mindjárt látni fogjuk, arra az érdekes, nem mi több, megdöbbentő megállapításra van alapozva, hogy a Talmud úgy tanulja a Tóra szövegéből, hogy a gödör által, vagy a gödör által okozott kár, az csak az állatokra vonatkozik. Tehát, hogyha egy állat beleesett a gödörbe, és meghalt, vagy kárt szenvedett, de nem az eszközökre. Sőt, ahogy majd látni fogjuk, nem is az emberre, pontosabban ennek a részleteit is még ki fogjuk fejteni. De ahogy mindjárt látni fogjuk, ez a megállapítás, ez nem egy teljes konszenzus, ugyanis a Misnánk bár így nyilatkozik, Rabbi Huda ettől eltérő véleményen van, és Rabbi Huda azt gondolja, hogy az eszközökre is vonatkozik bizony a gödör általi kártérítése. Tehát akkor nézzük, a 53-as nap alján tartunk, és a Talmud idézi a Misnát, amelyik úgy szólt, Nafele Szojhaj Sajve Kejleben is tábru, hogyha a gödörbe beleesett egy ökör, és az ökrön pedig voltak eszközök, és az eszközök is összetörtek, akkor az ökörben okozott kárért felelős a gödör tulajdonosa, az eszközökben okozott kárért viszont nem. Azt mondja a Talmud, mert tisztindelőjük Rabbi Huda. Úgy tűnik, hogy a Misnánk nem Rabbi Huda véleményét követi, de Tánja Rabbi Huda Mihályban Niszke Kénybe baj, ahogy olvastuk egy másik brájtában, hogy Rabbi Huda bizony kötelessé teszi a gödör tulajdonost a gödör által eszközökben okozott kár miatt is. Nem így a bölcsek, akik mentesítenek az eszközök által okozott kár alól. My time de Rabbanon, miért mondják ezt a rabbik, a bölcsek? Ugye logikusnak tűnik Rabbi Huda véleménye, hogy ha egy eszközben esett kár a gödör által, akkor is kötelesek legyünk a kártérítésre. Miért vannak ezen a véleményen, vagy ettől a véleménytől eltérő véleményen a bölcsek? De amelyek rá, vagy napfel sem esély, ha mai sejvelői adom, ha mai kény. Azt mondja a Talmud, honnan vették ezt a állítást a bölcsek? A Tóra mondatából. A Tóra következőképpen fogalmaz Mózes második könyvében, a gödör kapcsán. Ha valaki ásott egy gödröt, és azt nem tette be, éven nafal sama soj ojhamaj, és oda beleesett egy ökör, vagy egy szamár. Ez lesz a központi mondata a mai esténknek. Egy ökör, vagy egy szamár. Miért kellett így részletezni, hogy beleesett egy ökör, vagy egy szamár? Miért nem lehetett azt mondani, hogy beleesett valami? Azt mondja erre a Talmud, azt mondják a bölcsek, soj. Mind a két kifejezés, az ökör vagy a szamár, mind a két kifejezés konkretizálni akarja, hogy mi az, ami miatt a gödör általi kártérítést von maga után. Konkretizálni akar, és ezzel egyben ki akar zárni bizonyos dolgokat a kártérítés obligója alól. Mik ezek? Sör vilaj adom, hamar vilaj kélim. Ökör, de nem ember, szamár, de nem eszköz. Magyarul a bölcsek innen azt vezetik le, hogy az ökör, ha beleesik, akkor azért kell kártét fizetni, de ha ember esik bele, akkor nem. Az embernek okozott kárért nem kell kártérítést fizetni. Szamár, ha beleesik, akkor kell kártérítést fizetni, de ha eszköz esik bele, akkor nem. Vagyis azt a furcsa megállapítást teszik a rabbik, vagy a bölcsek, hogy a gödör általi károkozás, és az amiatt fizetendő kártétés, csak arra vonatkozik, hogyha egy állat, egy haszonállat, vagy egy állat esik bele a gödörbe. De nem, hogyha egy ember, és nem, hogyha eszköz. Mit mond erre Rabbi Júda? Rabbi Júda, oly le rábrész ez a kény. Rabbi Júda az alaplogikával egyetért, de szerintem van még egy fölösleges szó ebben a mondatban, ez pedig a vagy. Ugye úgy hangzik a mondat, és beleesik oda egy ökör, vagy egy szamár. Azt mondja, hogy a vagy, az miért szerepel a szövegben? Azért, mert ezzel akarja a Tóra mégiscsak azt mondani, hogy kiterjesszük a kártérítés kötelezettségét még valamire. Mi ez a még valami? Az eszközökre. Ugye a Talmud majd később vissza fog rá térni, hogy akkor Rabbi Júda szerint mit akar kizárni a szamár szó. Ugye a bölcsek szerint ez úgy hangzik, hogy nafel sama sajr hamoly, és oda esett egy oda esik egy ökör vagy egy szamár, ökör, de nem ember, szamár, de nem eszköz. Rabbi Júda szerint viszont a vagy szó éppen, hogy az eszközt bevonja a kártérítés kötelezettségének a halmazába. Akkor viszont mit akar mondani a szamár szó? Erre majd vissza fogunk térni. Mit mondanak a bölcsek viszont erről a vagy szóról? Ugye ez Rabbi Júda szerint a vagy szó, az kiterjeszti az obligót az eszközökre. Oly, mi baj lele hálek. A bölcsek azt mondják, hogy a vagy szó azért szükséges, mert azt akarja ezzel mondani a szöveg, hogy ha beleesik ökör vagy szamár, nem kell, hogy mind a kettő beleessen ökör és szamár, hanem elég, hogyha az egyik esik bele. Magyarul, ha nem lett volna a vagy, akkor azt gondolhattuk volna, hogy ahhoz, hogy kártétést kell fizetni, ahhoz mind a kettő bele kell, hogy essen a gödörbe. Vagy Rabbi Júda le chalek, mivel nafka. Mit fog mondani erre Rabbi Júda? Rabbi Júda azt mondja, hogy jogos ez a felvetés, de vagy annak a szükségessége, hogy ezt valahonnan levezessük, de nem kell ehhez a vagy szó. Elég a nafal, és esett oda ökör vagy szamára. És esett egyes számban, ami azt jelenti, hogy nem kell, hogy a szamár is, meg az ökör is beleessen, elég, hogyha csak az egyik a kettő között. Mit mondanak erről a bölcsek? Mert a banan nafal túlva más van. Szerintem amúgy nem, a bölcsek ezzel nem értenek egyet, mert szerintük egy ige, ami egyes számban van, az gyakran több dologra vonatkozhat egyszerre. Rási több példát is mond erre, amikor többes számú az alany, és mégis az állítmány az egyes számban van. És itt is lehet, hogy amikor azt mondja a szöveg, és beleesett ökör vagy szamár, a beleesett az még önmagában nem jelentené, vagy nem tenni egyértelművé, hogy nem kell, hogy mind a kettővel essen ahhoz, hogy kártéríteni kelljen. Azt mondja a Talmud, oké, nézzük meg akkor ezt a szöveget, ezt a mondatot egy másfajta logika szerint. Ugye a Tórának van 13 logikai alapelve, a Tóra szövege értelmezéséhez. Fennmaradt 13 logikai alapelve, amit Mózes tanított a zsidó népnek, és ezt a mózesi hagyomány fenntartotta. Mik azok a logikai elvek, amelyek alapján különböző nyelvi fordulatokat értelmezni lehet a Tóra szövegében, és amelyekből jogi következtetéseket lehet levonni. Az egyik ilyen logikai alapelv az az általános és a partikuláris. Nem tudom, hogy a partikulárisra van más szó. Tehát az általános és a konkrét megfogalmazásokon alapszik. A logika a következő kép néz ki. Ha van egy szöveg, amiben van egy általános megfogalmazás, és utána egy konkrét megfogalmazás, akkor az általános nem több a konkrétnál. Mondjuk például azt mondom hogy a fiamnak, hogy fiam, ne egyél egészségtelen dolgokat, ne egyél szénhidrátot. Akkor itt ugye van egy általános, az egészségtelen, és van a konkrét, a szénhidrát. Mivel ennyit mondtam, ezért a logika az, hogy kláluprát, ha van egy általános és egy konkrét, én bichlál ellen másebefrát, akkor az általános nem szól többről, mint amennyi a konkrétban fel lett sorolva. Tehát ebben az esetben az egészségtelen dolgok, az nem jelent mást, csak is a szénhidrátot. Ha viszont azt mondanám, hogy fiam, ne egyél egészségtelen dolgokat, ne egyél szénhidrátot, vagy, és nem tudom én, zsírt, ne egyél egészségtelen dolgokat, akkor itt úgy néz ki a szöveg, hogy van egy általános, konkrét és általános, akkor viszont a logikai elv az az, minden, ami az általánosban van, az olyasmi, mint ami a konkrétban volt. Tehát ebben az esetben minden olyasmi, ami mondjuk hízlal, azt nevezzük egészségtelennek. Miért? Mert az általános az volt, hogy egészségtelen, a konkrét az az, ami hízlal, szénhidrát és zsír, és megint általános, akkor azt jelenti, hogy itt a konkrét az nem azért lett meghatározva, mert azt akarta a Tóra mondani, hogy csak ez és nem más, hanem azért, mert meg akarta adni azt, hogy az általános az milyen típusú dolgokat foglal magában. Egy pillanat türelmet kérek. Azok se van jövő, hogy hol itt a lesz. Tehát igen, mennyi. Oké. Akkor most a mi esetünkben először abból indulunk ki, hogy a szöveg azt mondja, hogy nafal sama sejve hamaj, és beleesett a gödörbe ökör vagy szamár, a beleesett az általános, ökör vagy szamár az konkrét, sejve hamaj in mide achrinilaj, akkor azt mondhatnánk ezen a pontján a szövegértelmezésnek, hogy csak ha szamár vagy ökör esett a gödörbe, akkor köteles a kártérítés. Azt mondtam, hogy Imri Bálabe és Sálim Hazarbe Kalla. Azt mondtam, hogy nem, mert a szövegnek van egy folytatása. A Tóra szövege azt mondja, ha beleesett ökör vagy szamár, a gödör tulajdonosa fizessen. A beleesett általános, ökör vagy szamár konkrét, a gödör tulajdonosa fizessen, megint általános. És itt ez már általános, konkrét, általános, ez azt a logikai elvet követi, hogy minden, ami olyan, mint a konkrét, beletartozik az általánosba. Milyen az mit jelent az, hogy olyan, mint a konkrét? Máprát, mefúres, bálhány, mefkol, bálhány, minden, ami állat, haszonállat, vagy állat, az ide beletartozik. Azt mondja a Talmud, és akkor azt jelenti, hogy nem csak az ökör vagy a szamár, hanem kecske, lúd, bármi. Azt mondtam, hogy na jó, de akkor esetleg, ha már ezt a logikai elvet követjük, nézzük meg jobban, hogy mi az a halmaz, amit a két konkrét köréke lehet rajzolni. Mi egy olyan halmazt rajzoltunk oda, hogy minden, ami állat. De lehetne ezt egy kicsit konkrétabbá tenni. Például, így már prát, mert furus davasni, blasszú, tamé, mágom már szávkoldó, és nem lesz mászra, be mágom mászra, ám lajfeszlaj. Szóval például mondhatnánk azt, hogy mi tartozik a konkrét által körberajzolt halmazba. Minden olyan, ami olyan, mint a szamár és az ökör, ennek van egy közös nevezője, a szamárnál és az ökörnél is az állat teteme tisztátalanná tesz az érintés révén. A madaraknál az állat teteme nem tesz tisztáltan. Hogy értsük, miről van szó. Ugye a nem kóser állatoknál bármilyen módon is vágnak le egy állatot, ha valaki megérinti azt az állatot, akkor tisztáltanná válik, és nem megy be a szentélybe, amíg nem megy el a mikvébe. Hogyha egy kóser állatról van szó, és a kóser állatot nem kóser módon vágták le, akkor ugyanez a helyzet. Ha egy kóser állatról van szó, és azt kóser módon vágták le, az nem tesz tisztátalanná. Ugye ez van az állatoknál, de a madaraknál, a baromfinál és a madaraknál ez nincsen. A baromfi és a madár az nem tesz tisztátalanná, a teteme nem tesz tisztátalanná az érintéssel. Akkor mondhattuk volna azt, hogy a sörnyőj hamoly, ha beleesett ökör vagy szamár, az ökör vagy a szamár az két olyan konkrét kiemelt eleme egy nagyobb halmaznak, ami nem az összes állatot vonja maga után, hanem csak azokat az állatokat, amelyek hasonlítanak az ökörre és a szamára, minden lehetséges pontban, mi egy közös nevező az ökör és a szamár között, hogy a tetemük tisztátalanná teheti az embert, tehát akkor ezek szerint csak állatok, de nem madarak tartoznának a halmazba. Ha ezt a logikát követnénk, akkor mondjuk egy lúd beleesik a gödörbe, és eltöri a lábát, akkor azért nem lenne felelős a gödör tulajdonos. Azt mondja a Talmud, imkén nichol rachmanach, hát prata. Azt mondja a Talmud, ha ez tényleg így lenne, akkor a Tóra nem írná azt, hogy ökör vagy szamár, elég lenne csak az egyiket írni. Azt mondtam, hogy miért lenne elég az egyiket írni? Imkén nichtov rachmanach, hát, hein nichtov, melyiket írnád? Ikasav sajhava minak harrev legabe mizbeach, in sein karrev le mizbeach, loj. Ikasav rachmanach hamer, hava minak kodesbe bchere, in sein kodesbe bchere, loj. Szóval bármelyiket is írnánk, akkor ott lenne egy téves további következtetés. Ha csak az ökröt írnánk, akkor, vagy írná a Tóra, akkor azt gondolhatnánk, hogy csak azokért az állatokért kell kártérítést fizetni, amelyeket az oltáron, a szentében föl lehet áldozni. Ugye olyan, amelyek olyanok, mint az ökör. Ha csak a szamarat írná, akkor pedig azt gondolnánk, hogy csak azokra az állatokra vonatkozik a kártérítés kötelezettsége, amelyeknél az első szülöttség az egy szempont. Ugye általában az első szülötteknél az első szülött állatokat, az első szülöttség az a kóser állatokra vonatkozik, a bárányra, a kecskére, a ökörre, nem kosátokra nem, de ezzel alól egy kivétel a szamár, és akkor azt gondoltuk volna, hogy azért van a szamár, mert hogy ott van ugye az első szülöttség. De amire nem vonatkozik az első szülöttség, az nem. Akkor ezek szerint akkor mind a kettőt mindenképp kellett volna írni. Tehát viszont, ha ez így van, és elvetettük ezt az ellenvetést, akkor visszatér a kérdés, hogy tulajdonképpen, ha ezt így klálu, prátu, klál szinten értelmezzük, tehát az általános, a konkrét és az általános logikai, nyelvi logikai értelmezése alapján, akkor téves következtetése juthatunk, és ezért valamilyen más megoldást kell keresnünk arra, hogy honnan tudjuk azt, hogy ez csak az állatokra vonatkozik, és nem pedig a többi dologra. El amelyikre alva mész jelloj, koldvár missza. Bocsánat, nem. Gondolhattuk volna, még egyszer. Ha a kláló prátu klál elvét nézzük, általános, konkrét és általános, akkor gondolhattuk volna azt, hogy az obligó, a fizetési obligó az csak az állatokra és nem a madarakra vonatkozik. Most keresnünk kell egy olyan magyarázatot, vagy egy olyan szövegrészletet, amiből kiderül, hogy a madarakra is vonatkozik a kártérítés kötelezettsége. Az olyan Talmud, amely Krabban Mész Jelloj, a szövegben szerepel az is, hogy a tetem pedig legyen az övé. Ugye ez arra vonatkozik, hogy ha beleesett az állat, akkor kártérítést kell fizetni a gödör tulajdonos, kártérítést kell, hogy fizessen. A tetem pedig legyen az állat tulajdonosáé. Én azt mondja, Talmud, mit látok ebből? Bármilyen állat, aminek van tulajdonosa, az annak a teteme legyen az övé, vagyis arra vonatkozik a gödör általi fizetés obligója, így akkor a madarakra is. Azt mondja, Talmud, oké, okay. De akkor van egy másik kérdésem. Misza bénlera bandek a májt leokéni, bénlera bjúdek a mábi leokéni, bnén isza ninhu. Tényleg a szövegben az van írva, hogy a tetem legyen az övé. Akkor egyáltalán hogy jön ide az eszközök kérdése? Az eszközök, akár a bölcsek véleményét követjük, akik szerint az eszközök nem tartoznak az obligóba. Akár a Júda véleményét követjük, akik szerint az eszközök tartoznak az obligóba. Mi szükség van egyáltalán elmélyülni abban, hogy most akkor ide tartozok, vagy nem, amikor a szövegben egyértelműen az van, hogy a tetem legyen az övé. Egy eszköznek nincs teteme. Tehát akkor eleve tudhatnám, hogy az eszköz nem tartozik bele. Szóval tamu de imlis virasszan zumiszasszan, de, mert az eszköz halála, teteme, az a széttört eszköz. Tehát akkor ez még nem jelenteni azt, hogy ebből lehetne következtetni arra, hogy az eszköz nem tartozik bele az obligóba. Oké. Okay. Akkor továbbra is ott tartunk, hogy a bölcsek szerint az eszközök nem tartoznak az obligóba, Rabbi Huda szerint az eszközök tartoznak az obligóba. És akkor volt egy másik vitánk Rav és Shmuel között, arról, hogy a gödör általi károkozás az tulajdonképpen mit foglal magában. A gödör beesés ütését, vagy a gödörben lévő mérges gázok és oxigén hiány általi kárt. Rám azon a furcsa véleményem volt, hogy szerinte leha valloj, vellöj leha botoj. Hogy a gödörben a károkozás és csak a mérges gázok általi károkozást jelenti, de nem a ütés általi. Miért? Mert az ütés az nem is az övé. A gödör ugye közterületen van, és a gödör aljára beveri a fejét, akkor az nem a gödörbe verte a fejét, hanem a köz tulajdonában lévő földbe. Ezt mondta Ráv. Shmuel pedig azt mondta, hogy hogy a kár az akár a mérges gázok, akár a ütés által történik, az kötelessé teszi a gödör tulajdonosát. Most ha megnézzük Ráv véleményét, aki szerint a gödörnek csak a gázok általi kárát kell kifizetni, akkor hogy merül fel egyáltalán az eszközökért való kártérítés kötelezettsége? Az eszközök nem mennek tönkre a mérges gázoktól. Ráda már be is és akár a bölcseket nézzük, akár ami Hudát nézzük, mi szükség van egyáltalán beszélni az eszközökről, mert az eszközök tönkre mennek a mérges gázok által? Azt mondja, Talmud, imri bechadatid, mifkai mehabala. Azt mondja, igen. Ha új eszközökről van szó, hogy nagyon erősek a mérges gázok, akkor azok eltörhetnek a gödörben. Hájván mész jelöl, mi baj a lélek, de rav... De amely rav esélyt, szóval, amit az rav lebe, és nem már van mész jelöl, mi már is mész jelöl, jatsz az esem mész jelöl. Azt mondtam, hogy oké. Ez a mondat, akkor most visszatérünk oda, hogy amikor a szöveg azt mondta, hogy a tetem legyen az övé, az abból kiderül, hogy bármilyen tetem, akár haszonállat, akár madár, akár bármilyen élőlény, ami beesik a gödörbe, azért kell, hogy fizessen a gödör tulajdonos. Miért? Mert azt mondja, hogy a tetem legyen az övé, vagyis bármi, aminek van teteme. Igen ám, mondja Talmud, de ez még mindig nem egy tökéletes következtetés, mert ezt a mondatot Rava már felhasználta valami másra. Mi volt ez a valami más? Rava azt mondta, hogy ha van egy állat, amelyik Pszulamik Dosin, amelyik nem magántulajdonban van, hanem a szentélynek lett felajánlva, mint áldozati állat, de elvesztette az áldozati állat státuszát, mert valamilyen hiba, valamilyen testi hiba, valamilyen makula keletkezett az állaton, akkor ezt az állatot nem lehet feláldozni, de az állatnak nincsen igazából magántulajdonosa. Ha ez az állat beleesik a gödörbe, akkor a gödör tulajdonos nem kell, hogy fizessen kártérítést. Miért? Mert a szöveg azt mondja, van mész jelöl, hogy a tetem legyen az övé. Ugye ebben az esetben, mármint a kárvallotté. De ez esetben nem tud a kárvallotté lenni, mert a kárvallott nem rendelkezik el fölött az állat fölött, hiszen az tulajdonképpen a szentének van számba, ugyan a szentében nem lehet felhasználni az oltáron, de mégsem rendelkezik róla 100%-osan a tulajdonosa. És erre azt mondta Rava, innen tudjuk, hogy ebben az esetben nem kell, hogy kártérítést fizessen a gödör tulajdonos. De ha ezt a mondatot már erre felhasználtuk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez a mondat valami mást jön tanítani nekünk jelesül, hogy nem csak az állat, hanem a madár is beletartozik a gödör általi okozott kár obligójába. Tehát akkor kell keresnünk egy másik forrást arra, mármint ugyanerre a következtetésre. Mert azt mondja, Talmud el amer kra, keszef jasiv le bájlov, le rábez kol, de isz le bájli. Szóval Talmud jogos, akkor van egy másik mondat. A szövegben ugyanitt, ugye van egy olyan folytatás a szövegnek, a keszef jasiv le bájlov, és a pénzt fizesse meg a tulajdonosának. Tehát akkor minden, aminek van tulajdonosa, az beletartozik a gödör általik fizetendő kártérítés obligójába. Azt mondta, hogy im kein a filu, i ahe a filu kein. Veadom. De ha így lenne, akkor az eszközre és az emberre is vonatkozna a kártérítés kötelezettsége, mi pedig az ugye eszköznek is van tulajdonosa, és nekem egy embernek is, hogyha egy szolga, akkor lehet tulajdonosa. Mi pedig azt mondtuk, hogy ezek ki vannak zárva a fizetés obligójából. Azt mondja, Talmud, Sőjvé lej Adam, lej hamar lekeim, le rábi Júda, lej kamár bi lej okeim. Bísléme sőjvé májt bej Adam, ele hamar májt, oké, bocsánat. Amikra a sőjvé lej Adam, hamar bi lej okeim, azt mondtam, hogy igen, jogos a felvetés, ebből a mondatból még ezt hihettem volna. Na de itt jön a szövegben az, hogy és beleesett oda ökör vagy szamár, ökör, de nem ember, szamár, de nem eszköz. Oké. Tehát akkor tulajdonképpen összefoglalva, akkor a bölcsek a következőt mondják. Nafal sem a sörjel hamoly, ha beleesett a gödörbe ökör vagy szamár, miért kell konkrétizálni, hogy ökör vagy szamár? Mert azt akarja a Tóra ezzel mondani, hogy ökör, de nem ember. Ha beleesett egy ember, akkor azért nem kell kártétést vezetni. Vagy szamár, szamár, de nem eszköz. Tehát, hogyha beleesett egy eszköz és az széttört, azért sem kell kártétést fizetni. Honnan tudom, hogy állatért kell kártétést fizetni, de bármilyen állatért, állatért, hanem mondjuk madártért, madárért is. Azért, mert a szöveg azt mondja, hogy kesszef jassim le bájlom, és a pénzt fizesse meg a tulajdonosának, tehát bármilyen tulajdonosról is van szó, bármilyen, aminek lehet tulajdonosa, ez értem szerint pedig nem csak állat, hanem madár is. Még mindig maradt egy kérdésünk, elha mojr, májme májtbej, Rabbi Huda szerint, aki szerint az eszköz, az igenis beletartozik a fizetés obligójába, szerinte mit akar mondani a szamár szó, mit akar kizárni az obligóból a szamár szó. Szóval Talmud erre nincs válaszunk. Amar rave, hamöj, de boj, le rabi Yehuda, ve szedá, véde, le divrá, kölkása, erre mondta a szava, hogy két olyan szó van a Tórában, aminek nincsen, nem egyértelmű, hogy mire használjuk föl, vagy mire akar utalni. Az első, az csak Rabbi Yehuda szerint, ugye ez a szamár szó. A másik pedig, amikor az elveszett állat visszaszolgáltatásáról van szó, és akkor ott felsorolja a Tóra, és azt mondja, legyen ez hamoly, vagy sej, vagy se, vagy szálma, legyen ez szamár, ökör, bárány, vagy ruha, és ugye miért kellett ezeket mind felsorolni? A Talmud, a Baba Mecia traktátusban ezt végigveszi, de egyre méghozzá a bárányra nem talál megfelelő választ. Tehát ezek valóban olyan kérdések, vagy olyan szavak, amelyik Dibrákkal kássa, mindenki szerint kérdéses, hogy miért szerepelnek a szövegben. Oké, okay. Most egy még furcsább dolog fog következni, mert ugye most tulajdonképpen mit látunk, hogy a Tóra ugyan beszél a gödör általi károkozásról, de a Talmud nagyon leszűkíti ennek a károkozásnak az ilyen típusú kár általi kártétés obligóját. Ugye mit mond? Eleve azt mondja, hogy eleve ez csak az állatokra vonatkozik, de nem az emberre, vagy nem az eszközre. Most ki fog derülni, hogy az állatoknál is csak a kerge állatra vonatkozik. Miért? Mert egy kerge állat nem tud odafigyelni arra, hogy hova megy. De egy épeszű állat az tud figyelni, és egy épeszű állatnál ezen belesik a gödörbe, jobban kellett volna figyeljen legközelebb, és akkor nem esett volna bele. Ugye egy kivétel van ezen, hogyha valaki lefedi a gödröt, de nem elég jól fedi le, akkor hogyha egy normális állat esik bele, akkor is köteles. Igazából gondolkoztam a szombatján, hogy ennek milyennek az egésznek az értelme. Én gondolom, hogy ha keresünk ebben logikát, akkor valami ismert a logika, hogy abban az időben ez az egész gödör probléma, egy sokkal nagyobb probléma volt, mint manapság, amikor egy-egy kátyú előfordul az utakon. Miért? Mert rendszeresen ástahattak gödröket, tulajdonképpen ilyen kutakat, azért, hogy vizet találjanak. És ezért, hogy gondolom én, hogy ha nagyon ki lett volna terjesztve a gödör általi kárnak a kötelezettsége, akkor a dolognak nem lett volna vége. Borzasztó sok esetben kellett volna kártérítést fizetni, és ez csak az én feltevésem, ezért van ennyire leszűkítve ennek a obligója, mert nagyon gyakori volt a gödör, illetve a kút ásás, mint jelenség. Oké, mit mond a Talmud? Mit mondott a, bocsánat, mit mondott a Misna? Napfele szöjjhe, szöjjhe, szöjjtöve, katon, hájav. Ha beleesett a gödörbe egy siket néma, vagy egy siket elmeháborodott, vagy zsenge ökör, akkor köteles. Most itt nem volt világos, hogy miről van szó, mert akkor köteles ugye a gödör gazdája kárteríteni. Nem volt világos, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy a ökör gazdája volt siket, kiskorú, elmeháborodott, és így tovább. Vagy maga az ökör volt, kiskorú, elmeháborodott. Vagy siket. És mi értsük, ugye a siket, az elmeháborodott és a kiskorú, ezek az arhatípusai a zsidó jogban a nem jogképes cselekvőnek. Eddig mindig úgy beszéltünk erről, mint az embereknél egy az emberekre vonatkozó kategória, most kiderül, hogy az ökörnél is esetleg ez fölmerül. Máj sőjhe sőjtöve katon, illéme sőjse, heresőjse sőjtöse katon, ha sőjse pikák patok. Szóval amúgy ez azt jelenteni, hogy a siket néma ember ökre, a kiskorú ökre, a elmeháborodó az ökre. És erre mondja azt a misna, hogy ezekért kell fizetni. Akkor egy épeszű, jogképes cselekvők az ökrért nem kell fizetni? Gyanús, hogy nem erről van szó, hanem akkor miről van szó? Amarebi éhen, hogy sősó heres, sősó sajte, sősó katan. Miről van szó? Egy ökörről, amelyik elmeháborodott, egy ökörről, amelyik siket, és egy ökörről, amelyik kiskorú. Fantasztikus, hogy akkor az ökröknél is van egy ilyen a jogképes cselekvő ökör kategóriája. Ha sősúpa kiárpatul, egy jogképes cselekvő ökör, az ezek szerint föl van mentve. Ez egy óriási hidus, egy novum. Ez szerint, hogyha bármilyen haszon, arról beszéltünk részletesen, hogy bármilyen haszonállat beesik a gödörbe, azért kell, hogy fizessen a gödör gazdája, kiderül, hogy nem. Csak akkor, hogyha az a haszonállat közben elmeháborodott. Ez egy külön kérdés, hogy hogy lehet megállítani egy állatról, hogy elmeháborodott. Azt, hogy vagy például mikortól számít nagykorúnak egy állat. Ezt nem is tudom, hogy ezt hogyan lehet meghatározni. Amire bír, milyen lőj, mi bajek, ha mellő, mi bajes, és ők kiáll, a hájmal, és ők első, de katon, én ma hrás, rossz, hogy galmi lőj, katon, hogy galmi lőj, Patrik más mondom. De bír, mi egy vállalható választ ad erre. Azt mondja, nem. Arról van szó, hogy a jogképes cselekvőkör az föl van mentve, de a nem jogképes, vagy a jogképes cselekvőkörnél föl van mentve a gödörgazdája, de a nem jogképesnél köteles, hanem arról van szó, hogy a jogképesnél biztos, hogy köteles a gödörgazdája. Tehát bármilyen, visszatérünk oda, hogy bármilyen állat belesik a gödörbe, ott köteles fizetni a gödörgazdája. De az ilyen elmeháv, a kergeökörnél, a kiskorúökörnél, a siketökörnél azt gondolhattam volna, hogy a gödörgazdája hivatkozhatta arra, hogy hát azért esett bele, mert egy ilyen kergeökör, ezért mondja azt a Talmud, ezért mondja a Misna, hogy nem, ezeknél is köteles. Okay? Ez egy vállalhatóbb megközelítés, de miért beleérnénk magunkat ebbe, a Talmud ezt elveti. Amelére Vácha le Revinna val, tányi nap lesz, hogy bár dász patul. Azt mondta Vácha, ez nem lehet, mert van egy brájt, ami konkrétan azt mondja, hogyha egy épeszű esett bele, akkor föl van mentve. My love, sőj, bárdász. És feltette, miről van szó? Egy ökörről, amelyik épesző. Amelé, loj, adom. Nem, azt mondta, nem. Egy épesző emberről van szó. Eleme átom, adom, bendász, hú de patur, ha láv, bendász, hú de hájó. Sőj, velő, adom, szív. Szóval ez nem lehet, hogy emberről van szó. Mert az azt jelenti, hogy egy épesző emberre beleesett, akkor föl van mentve a gazdája. Ha egy elmeháborodott, akkor nem. Hát ugye mi azt tanultuk, hogy sőj, velő, adom. Beleesett ökör vagy szamár, és erre azt mondtuk, ezt fejtegettük az előző egy órában, vagy fél órában, ökör, de nem ember, szamár, de nem eszköz. Tehát bármilyen ember esett bele, attól föl van mentve. Májben dász, minben dász. Akkor esetleg mit jelent? Hogyha beleesett egy épeszű, az azt jelenti, nem egy épeszű, egy tudatos lény, egy ember, akkor föl van mentve. Amelé a tányi nap lesz, hogy a sőben dászpatú. Nem, azt van egy brájt, ami konkrétan mondja, hogy beleesett egy épeszű ökör, akkor föl van mentve. Tehát akkor konkrétan látjuk, hogy a Brájta azt mondja, hogy ha egy épeszű, jogképes haszonállat esett bele a gödörbe, akkor föl van mentve. Tehát akkor mégiscsak el kell jussunk arra a következtetésre, hogy amit a Misna mond, az az, hogy igen, ha egy épeszű állat esett bele a gödörbe, akkor nem kell, hogy a gödörgazda elfizessen, mert legközelebb figyeljen jobban oda az ökör. Mikor kell csak, hogy fizessen, hogyha egy kerge ökör, vagy egy borjú, vagy egy siket ökör esett bele a gödörbe. Amely ravasős, sőjvő, keresős, sőjtös, sőjtös, katon, dávkában, sőjvő, kerpató. My time-a, mi ennek az oka? De bajlé, inni, umizu, jobban kell figyelnie, jobban kell volna figyelnie, és úgy mennie. Tanya nem jachi, naf lesz, sőj, keres, sőj, katon, szumma, me hallak, valájle, hájom. Egy brájtában is konkrétan így tanultuk, hogy beleesett a gödörbe egy siket, egy elmeháborodott, egy kiskorú, vagy egy vak, vagy éjszaka volt. Ezekben az esetekben igen, köteles a gödör gazdája, de hogyha egy épeszű ökör esett bele a gödörbe, és nappal volt, tehát látta volna, hogy mi a helyzet, akkor föl van mentve a gödör gazdája. Oké, kedves barátaim, a következő misnához értünk, és ez ennek a fejezetnek az utolsó misnája is egyben. Echot sőjve, echot kolbe heiman, filasza boj. Ugye a Tórában, amikor haszonállatról van szó, akkor a leggyakrabban emlegetett haszonállat az ökör. És a misna azt akarja tisztázni, hogy bárhol a Tórában az van, hogy ökör, az nem csak konkrétan az ökröt jelenti, hanem bármilyen haszonállatot. Milyen helyeken van? Igen. Azt írja Szilárd, az elhunyt ökör sikettségének bizonyítása érdekelne. Abszolút, abszolút jogos felvetés, és megmondom össze, hogy teljesen letaglózva állok ezelőtt a talmudi rész felett, mert nem tudok visszaemlékezni semmilyen olyan talmudi meghatározásra, amelyik beszélne arról, hogy hogy lehet megállapítani, hogy egy ökör elmeháborodott-e. Csak értsük, egy embernél van arra talmudi fejtegetés, hogy honnan tudom, hogy egy ember épeszű, jogképes cselekvő-e. De egy állatnál ezt hogy lehet megállapítani? Egy. Kettő. Honnan, mikortól válik nagykorú vágyborjú? Erre sem emlékszem, hogy lenne. Tehát mondjuk egy embernél az van, egy férfi 13 évesen, egy nő 12 évesen, és így tovább. Tehát ezekről, és hát akkor a sikettségről ugyanígy. Az még talán legkönnyebb, mert ott, ha van valami bizonyíték a halála előttről siket, az egy objektív dolog, hogy ezt meg lehet határozni. Tehát meg kell mondjam, hogy valóban én is teljesen letaglózva állok a dolog előtt. Oké, most akkor térjünk vissza az új misnára. A misna azt mondta, hogy bárhol, ahol a Tórában az ökör szó szerepel, az nem csak az ökröt jelenti, hanem bármilyen állatot. Echot sőjve, echot kolbehimolene filasza bojr. Bármilyen helyen, ahol az van, hogy ökör, az jelenthet bármilyen állatot. Milyen helyeken szerepel ez? Lene filasza bojr. Például, amikor beleesik a gödörbe. Ulán frosos hárszirány. Amikor arról van szó a Tórában, hogy a sínai hegyhez nem menjenek közel az emberek és az állatok, ugye a kinyilatkoztatás előtt Isten figyelmezteti Mózest erre, ulete slumei kejfel, aztán arról kapcsolatosan is, amikor arról van szó, hogy ha ellopnak egy állatot, akkor duplán kell megfizetni a tolvajnak, ha leleplezték. Lász savasza veida, amikor arról van szó a Tórában, hogy egy elveszett állatot vissza kell szolgáltatni a gazdájának. Le prikap, amikor arról van szó, hogy ha látom, hogy egy állat eldőlt a ráhelyezett csomagok súlya alatt. Le haszima, aztán amikor arról van szó, hogy nem szabad az állat száját betömni, vagy abrakkal betömni, amikor szánt, hanem hagyni kell, hogy legelésszem. Aztán neki láim, amikor arról van szó, hogy egy állatot egy másik fajta állattal nem szabad közösen befogni a jármba, hogy mondják, járm, vagy igá, az igába. Valamint amikor arról van szó, hogy lesábesz, amikor arról van szó, hogy a szombaton hagyni kell az állatot pihenni. akkor ez mind nem csak az ökörre vonatkozik, hanem mindenféle állatra. Chén chája ve oiv, ke jöjtszeben, és úgy, mindenféle vadra, mindenféle madára, imkén lama nemes sejjön baj. Elesdíbe a akkor mi az oka annak, hogy a Tóra mégis rendszeresen és visszatérően, amikor haszonállatokról vagy állatokról szól, akkor ökröt meg szamarat mond, azért, mert ez a leggyakoribb, ez volt a leggyakoribb állat a Tóra idején. Oké. Most ugye elég sok mindent felsoroltunk, ahol az ökör szó az nem konkrétan csak az ökröt jelenti, hanem bármilyen haszonállatot. És ezeket fogjuk végigvenni. Mik voltak ezek? Kezdjük le. Filaszabaj, ugye, amikor arról van szó, hogyha beleesik a gödörbe. Amikor mit mondunk, hogyha beleesett a gödörbe, akkor az köteles fizetni. Beleesett ökör vagy szamár, az nem csak ökröt vagy szamár, jelent, hanem bármilyen állatot. Honnan tudjuk ezt? Kesef jasul le bájlökszív, koldész le bájlömke dámra. Ugye az volt a végeredménye a fejtegetésünknek, hogy a Tóra azt mondja, ha beleesik ökör vagy szamár, fizesse meg tulajdonosának minden állat, minden, aminek van tulajdonosa, tehát ez nem csak ökröt vagy szamár, hanem bármilyen állatot. Na a frazsaszás Sinai, honnan tudjuk, hogy a Sinai hegytől való távol maradás nem csak az ökörre vonatkozik, hanem minden állatra. Imbe ime im isle jihje, ve chaya ve chlal ve ima. Hávja imle rábez es oifes, imle rábez es oifes. Mit mond a szöveg? Azt mondja, ha közel megy hozzá állat vagy ember, ne maradjon életben, ugye a Sinai hegyhez közel megy, ne maradjon életben, az ember vagy állat, az állatban beletartozik az állat is és a vad is, és ha a had szó, az pedig kiterjeszti mindezt a madarakra is. Tovább. Pillanat. És rendet kell raknunk. Oké. Szóval, tehát ez a Sinai hegytől való távolmaradás. Megyünk tovább. De a slumei kéfen, a kétszeres kártérítés. Ugye, hogyha ellopott egy állatot, és rajta kapták, akkor kétszeresen kell, hogy visszafizesse a gazdájának. Ezt honnan tudjuk? Kedám rinnanál koldvár pesa klál, koldvár psia lásavasz, kolol koldavar psia. Ugye a szöveg azt mondja, amikor arról beszél, hogy vissza kell fizetni az állat ellopásánál vissza kell fizetni kétszeresen, akkor azt mondja, alkold várpessa, bármilyen bűntényért. A bármilyen bűntény az azt jelenti, hogy nem csak ha az ökröt lopta el, hanem bármilyen állatot. De a savasza védap, az elveszett állat visszaszolgáltatásánál honnan tudom, hogy az ökörre, nem csak az ökörre, hanem mindenfajta állatra vonatkozik. Mert a szöveg azt mondja, le hola védesz a hicha, a szövegben van egy ilyen kitérő, hogy és minden, amely testvéred elveszett dolga. Le prika, ha az állat alatt, ugye az állat összerodik a rátett súly miatt, akkor honnan tudom, hogy ez nem csak az ökörre vonatkozik a kötelesség, hogy ott segítenem kell fölállítani. Jalif hamoy mi shabesz. Azt mondja, mivel ott a szamár szó szerepel, és a szamár szerepel a szombatnál is, és a szombatnál nem csak a szamarat jelenti, hanem mindenféle állatot, akkor ez a vonatkozik a csúly alatt összeesett állatra is. Lecha szima jalif söj mi sábez. Akkor a következő dolog az volt, hogy nem szabad az állat száját betömni, amikor szántunk vele. Azt honnan tudom, hogy ez nem csak az ökörre vonatkozik, hanem mindenfajta állatra. Azért, mert ott ökör szerepel, és a szombatnál is ökör szerepel. És a szombatnál ez minden állatot jelent, akkor itt is minden állatra vonatkozik. Le kiláim, ille kiláim de harissa, jaluf sörsöm és sábeszik, kiláim de arvoj, jaluf behem teha. Akkor a keverés tilalma. Ha a keverés tilalma úgy azt jelenti, mint ahogy ezt mi értettük a misna olvasásakor, hogy nem szabad keverten, tehát két különböző típusú állatot befogni, az iga elé, akkor azt ugye megint csak a Sölmi Sábez, a szombatnál is szereplő, meg itt is szereplő ökörszóból tudjuk, de hogy ahogy a szombatnál az ökör, az nem csak ökröt jelent, hanem mindenfajta állatot, akkor ugyanígy itt is. Így kell állni, de ha pedig arról van szó, hogy nem szabad keresztezni az állatokat, Jalifben Tehoben Tehomi Sábez, akkor pedig az állatod szóból, amik szerepel a keresztezés tilalmánál, szerepel a szombatnál is, ahogy a szombatnál ez általánosan minden állatot jelent, ugyanúgy itt is. Legalábbis Sábesz minnalan. Oké, magát a szombatot honnan tudjuk? Ugye a szombat az miről szól? Arról, hogy a Tóra azt mondja, hogy az állatodnak is pihennie kell szombaton. Ugye nem dolgoztathatod az állatodat szombaton. Honnan tudjuk, hogy ez mindenfajta állatra vonatkozik? De Tánya Rabbi Jaiszi, én is sem Ismael, ahogy tanultuk, hogy Rabbi Jaiszi mondta Rabbi Ismael nevében, de Dibrészen is sejn, ez nem mert Ávdehoj, Moszkov, nem Teho. De két helyen szerepel a Tórában a 10 parancsolat, és ugye a 10 parancsolatnak a negyedik parancsolata a szombat pihenés. Az első az ugye Mózes második könyvében van, a másik pedig Mózes ötödik könyvében. Mózes ötödik könyvében Mózes elismétli a 10 parancsolatot, de egy kicsit más megfogalmazásban. A más megfogalmazás, illetve az eltérések a két megfogalmazás között mind-mind valamilyen okkal vannak úgy, ahogy vannak. És ezzel kapcsolatban mondta azt a Bjöjszi, Ismael nevében. Az első helyen, tehát Mózes második könyvében szerepel a 10 parancsolat, ott a következő van. Pihenjen, pihenjél te, szolgált, szolgálónőd, állatod, aztán a Dibrőszak Hrainsz nem már, aztán amikor megismétli a 10 parancsolatot, akkor azt mondja, hogy Sörjha, Veha, Mörjha, Veha, Holbem, Teha. Pihenjen, szolgált, bla, 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 és ökröd, és szamarad, és minden állatod. Minek kiemelni itt az ökröt és a szamarat? Ugye az benne van a minden állatodban. De én meleg, ha a másra, ha a mörkán hájva jöjjön egyszerbe a helyen, akkor hájva jöjjön egyszerbe a helyen. Szóval Talmud, valóban nem a szombati pihenés miatt kellett ezt kiemelni, hanem minden más miatt. A Tóra akarta szemléltetni egy helyen, hogy az állatod az mindent, akarta szemléltetni egy helyen, hogy az ökör és a szamár az mindenféle állatot jelent, és ezt úgy szemléltette, hogy azt mondta, hogy minden állatod ökröd és szamarad, innentől fogom tudni, hogy mindenhol az ökör és a szamár szerepel, az mindenfajta állatod. Azt mondja, Talmud, én ma be, hém a de dibrész és sejnesz klál, sejnvich a mörich a dibrész a klálinsz prát, kláldu prát, én bichlál, elemes vörök prát. Sejnvich a mörich, én midi a klinelöj. Azt mondja, Talmud, itt is próbálkozunk esetleg az, hogy a szöveget a kláldu prát az általános és a konkrét elve alapján értelmezzük. Akkor mondjuk azt, hogy a minden állatod az az általános, az ökröd és a szamarad az a konkrét, akkor az általánosban csak az tartozik, ami a konkrétban van. Tehát akkor ez csak a szamár és az ökör pihenése lenne köteles szombaton. Ez a Talmud nem. Hazave kala, holbem te hadd, ez a Hrönyz, hazave kala. Kál prát, oklál, ilyet a dal, el a kéne prát, már prát, mert furus bále chájm, af kol bále chájm. Ez a Talmud nem. Mert az a második helyen, ugye a Mózes 5. könyvében, ahol megint csak szerepel a 10 parancsolat, ott újra azt mondja, és minden állatod, tehát akkor lezárja, és azt mondja, minden állatod, szamarad és ökröd, minden állatod, klálu prátu klál, általános, konkrét általános, ebben az esetben minden, ami mi tartozik az általánosba, az, ami olyasmi, ami a konkrétba, tehát mindenfajta állat. De én a máv, frát, mint furos, davasni, vlasszom, mert távol, mász, mága, ávkol, davasni, mint furos, mász, mága, vabaz, ajfeszlaj. Itt is ugyanazzal próbálkozunk, mint az előző oldalon. De akkor mondjuk azt, hogy minden, ami beletartozik a konkrét, az általánosba, az az, ami olyan, mint a konkrét. De milyen konkrétok vannak említve az ökör és a szamár, amelyeknek a teteme tisztátalanná tesz, nem így a madarak. Tehát akkor ebben az esetben a madarak pihenése, a ludak pihentetése, az nem lenne kötelesség. Imrim kérdik le, hogy mondok rád, práta. Azt mondta, hogy nem, de akkor azt lehetett volna csak egyet mondani közül a szamarat, vagy az ökröt. Szóval, hogy ne, hénik, melyiket mondtuk volna, bármelyiket mondtuk volna, hibás feltételezéseket következtettünk volna ki belőle. Miért? Mert Ikaszavrák mondta, hogy hában mindenek rá, karvilegám ez beach in, és én karvilegám ez beach laj. Ha csak az ökröt mondta volna, akkor azt jelentem volna, hogy minden olyan állat, amelyik olyan, mint az ökör, amit az oltára föl lehet ajánlani, de olyan állat, amit nem lehet az ökör, az oltára felállni, az nem. Ikaszavrák mondta, hogy mely, hávinnak kondosbe, hogy hajra in, és én kondosbe, hogy hajra laj. Ha pedig az elsőszülöttről lett volna szó, akkor azt jelentem volna, hogy a minden olyan, ami amire vonatkozik az első szövetség, de amire nem vonatkozik az első szövetség, az nem. Eleve halbehem techadik bujahu. Azt mondja, Talmud, tudod mit? Akkor valóban nem innen tudom. Nem innen tudom, hogy a szombatnál minden állatra vonatkozik a pihenés kötelezettsége. Nem a klálu prátu klál, az általános, a konkrét és az általános logikai elvéből tudom ezt. El a halbehem techadik bujahu. Hanem onnan, hogy a szöveg úgy fogalmaz, és minden állatod. A minden állatod, az magába foglal mindenfajta állatot, az egy ribuja, az egy általános kiterjesztés. Ugye ez egy új logikai elv. Ugye eddig beszéltünk a kláluprátról, az általánosról és a konkrétról, aztán a kláluprátú kláról, az általános, konkrét, általánosról. Most van egy új dolog, amit bevezetünk, a ribuj. Általában, hogy van egy kiterjesztő megfogalmazás. Minden állatod, az azt jelenti, hogy minden állatod, nem csak az ökröd vagy a szamarad. Azt mondja, Talmud, de hol, hejha, de kaszvarak, mondok, kori, bujahu. Minden helyen a Tóra azt mondja, hogy minden, az egy általános kiterjesztés. Itt van például a tizednek a kötelessége. Agébi májszé, de szív, kol, de sinen lébi, hláluprát. A tizednél is szerepel a minden, és ott nem egy általános kiterjesztésként értelmezzük a szöveget, hanem a klálu prátu klál az általános, konkrét, általános logikai elve szerint. Hogyan? De tánja, hogy tanultuk. Az által kezdőbe kell esetre távol napseho klál. A bal követően, hogy jájim seho prát. Kolosot is oka napseho hazör klál. Klálu prátu klál, éltodon, elakén a prát. Ugye mit mond a szöveg? A másodtizedet, amit ugye a termésből kellett hozni, ezt fel kellett vinni Jeruzsálembe. Ha nem akartad fölvinni, akkor átválthattad pénzre, és a pénzt vitted fel Jeruzsálembe, és abból lehetett venni ételt Jeruzsálembe. Hogyan mondja ezt a szöveg? Na, szállta a keszembe hölasér távolnásekhoz, és tedd, add a pénzedet, add a pénzt mindenért, amit lelked kíván. Ez egy általános megfogalmazás. A bakorba szállni, hogy jájnoséhoz, marhahúsra, bárányra, borra, sörre, ez ugye konkrét. Beholasert is salkanapság, ha bármi, amit lelked kíván, ez egy, megint egy általános, akkor itt van egy általános, egy konkrét, egy általános, akkor ez, itt mit mondok? Minden, ami a konkrétban közös, egy közös halmaz, és abban a halmazban bármi más, ami még ezek szerint a meghatározók szerint oda tartozhatna, az oda is tartozik. Hogyan határozom meg ezt az általános halmazt? Minden, ami a felsorolásban van, az olyasmi. Má prát, mi furös pri, mi pri. Ligdule kárka. Minden az olyasmi, ami szül valamit maga után, vagy növényként jön ki a földből, például akkor nem tartozik ide a só, vagy a vagy a víz. De minden, ami ilyen, tehát a felsorolásban benne van, bor, sör, állat, stb. Tehát akkor bármilyen növény, gyümölcs, bármilyen hús, az ide tartozik. De mindenesetre mit látok ebből, hogy a kol, bármi, amit minden, amit lelked kíván, az nem egy általános kiterjesztés, hanem egy része ennek a kláluprátuklál, az általános, konkrét, általános logikai elvének. Akkor itt miért mondjuk azt, hogy ez egy általános kiterjesztés? Azt mondja, imribe kal, klalari buja, kal, klala, kalri buja. Az első lehetséges válasz az az, hogy különbség alkozott, hogy mindenben, vagy minden. Minden állatod, az egy általános kiterjesztés, minden be, amit lelked kíván, ott van a ben, ba, be, rag, az viszont nem egy általános kiterjesztés. Iba is szém a kal, námi klal, námi klalok, miuhai klal, de hachari bujó. Mi vede hawe le michtavem techok, de szív limi sejnyus, vagy szív kaldem techos, majd miri bujó. Szerintem a másik lehetséges válasz, hogy általában a kal, a minden, nem csak a mindenben, hanem a minden is, nem egy általános kiterjesztés, hanem egy kláluprátu klál, egy általános, konkrét, általános logikai elvnek a nevezetéséhez szükséges szövegrészlet. A mi esetünkben viszont azért mondjuk, hogy ez mégsem ez, hanem egy ribuja, egy kiterjesztő megfogalmazás, mert A szövegben elég lett volna azt írni úgy, ahogy az első helyen, ahol szerepel a tíz parancsolat, hogy állatod. Miért tette hozzá itt a megismétlésekor Mózes 5. könyvében, hogy minden állatod, mert ez egy buja. Ezzel akarta általánosan kiterjeszteni a fogalmat. Azt mondta, hogy hásta Márta Kari Bujahu, Bem, te hadd egy műszer sönyös, Sőr, ha mondod, hogy műszer sönyös, Lamali. Azt mondta, hogy na jó, de hogyha már itt a minden szó, az általánosan kiterjeszti ezt az egész szombati pihenés fogalmát mindenfajta állatra, akkor mi szükség van az állatod szóra az első helyen, ahol szerepel a Tórában a tíz parancsolat, illetve a szamarad és ökröt szóra a másik helyen, Mózes 5. könyvében, imli sőleg muri sőleg ha szima, ha mőleg muri ha mőleg prika, im techaleg muri bem techabem techaleg ilány. Ugye azt mondja, Talmud, ahogy ezt a korábban már egy szóval említettünk, azért, mert ezzel akarja a Tóra mutatni, hogy az ökör, a szamár, az más helyeken is általában állatot jelent. Így például az ökör szó, ez segít megérteni azzal kapcsolatos tilalommal, amikor be kell az állat száját tömni. A szamár szó azzal kapcsolatosan, amikor az állat összerogyik a csomagjainak a súlya alatt. A állat szó pedig a állatkeresztezés tilalmánál. Jachja filo adamli taszer. A lamat nán adar mutar im kulon lachra és velimseh. Azt mondtam, hogy ha már itt a keresztezésről van szó, illetve pontosabban a iga elé keresztezettem, vagy keverten rakott állatról, és ott azt mondjuk, hogy az nem csak az ökörre vonatkozik, hanem mindenfajta állatra, akkor miért nem mondjuk azt, hogy ez az emberre is vonatkozik, hogy egy ember és egy ökör mondjuk közösen nem lehet az iga előtt, és látjuk, hogy nem mondjuk ezt, hiszen van egy rájt, amik azt mondja, hogy így ez nem vonatkozik az emberre. Amaráv papapunai, a dai, taima, de a milsa, umman, ravach, bar jákev. Azt mondta, Rav papa, punai tudja, hogy mi erre a válasz, ki ez a punai, nem más, mint ravach, bar jákev, aki azt mondta, amar kralmányi, nuacham, dechvam, azha, kam moichalá, noha, ik safti, lőjöd a bar áher. A Tóra, amikor Mózes másik, illetve ötödik könyvében azt mondja, hogy és pihenjél, te szolgálónő, és itt tovább, állatod, szamarad, és minden állatod, akkor azt mondja, miért vagy egyben a felsorolásban ezekkel mind, mert ezekkel egyenlővé teszlek téged, az embert, a szombati pihenés kapcsán, de semmi más kapcsán nem. Tehát akkor ezért innen tudjuk azt, hogy ha ugyan mondjuk egy szamár és egy ökör közösen nem húzhatja egy igát, de egy ökör és egy ember az igen. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap, van bőven, mint gondolkodni. Holnap még folytatjuk a tíz parancsolat, a két tíz parancsolat közötti különbségnek az értelmezését. Ugye nagyon érdekes, hogy a Mózes második könyvében szereplő tíz parancsolat és az ötödik könyvben szereplő tíz parancsolat már önmagában nem tér el, de mégis a megfogalmazásban vannak eltérések, hogy mik ezeknek az eltéréseknek az oka. Erről lesz szó, és aztán a másik felében pedig a siúrnak elkezdjük a hatos fejezetet. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, kívánok mindenkinek egy további szép estét, jó pihenést, a leges legjobbakat, a viszontlátásra, a viszonthallásra.